Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. A tokiói paralimpia a magyar úszó sikereiről nem sokára Sós Csaba szövetségi kapitány nyilatkozik, majd hosszabb interjút hallhatnak Olasz Annával, a Szegedi Úszóegylet Európa és világbajnoki ezüstérmes nyílt vízi versenyzőjével. Tartsanak velünk! Az előzetes esélyeket beváltva remekelt Papp Bianca, Konkos Zsófia és Illés Fanni a tokiói paralimpián. Japánból mindhárman paralimpiai bajnokként utazhatnak majd haza. Most csütörtökön Papp Bianca az S10-es kategóriában óriási fölénnyel győzött 100 méter háton, második lett 400 méter gyorson, míg 100 gyorson a negyedik, 100 mellen a hetedik helyen ért célba. Konkos Zsófia az S9-es kategóriában óriási hajrá után győzött 100 méter pillangón. Korábban szoros küzdelemben szerzett ezüstérmet 200 méter vegyesen és 400 gyorson is. Illés Fanni az S4-es kategóriában 100 méteres mellúszásban nyert paralimpiai aranyérmet. Az úszók versenye pénteken zárult Tokióban. Kalapos Mihály kérdezte a sikerekről Sós Csaba szövetségi kapitányt.
Legszebb álmait is felülmúlta eddig az úszók, a paraúszók szereplése?
Hát óvatos voltam az elvárásokkal, különösen az olimpia után, ahol minden mérleg a másik oldalra billent. Esélyeink azért voltak, de hát ez a maximum, amit elképzelhettünk, illetve hát annál több igazából. Én arra gondoltam, hogy két aranyra van reális esély, de hát hál' Istennek három lett, illetve hát még holnap van egy számunk.
Azért az egészen rendkívüli, amikor negyed órán belül két magyar aranyérem is születik, ugye?
Hát igen, ez azt hiszem még az olimpiáknál is ritka, a paralimpiáknál is ritka, de hát most így jött ki a programba szerencsére, és hát mind a két lánynak azért tudtuk, hogy ez a főszáma, és a korábbi ezüstök, amik nagyon szépen fénylenek, azok nem elvesztett döntők voltak, hanem a reményeinket is felülmúló szereplés. Látszott, hogy bombaformában van a két lány, úgyhogy a mai napban reménykedtünk, de hát az ember az ilyet kimondani nem meri.
Ugye Konkos Zsófia 100 pillangón, Papp Bianca pedig 100 háton nyert. Melyik volt az izgalmasabb?
Mind a kettő izgalmas volt, de hát két külön történet volt, mert hát Zsófia ugye ő berobbant 5 évvel ezelőtt, 14 évesen már bronzérmes volt Rióba, és a tehetségét megmutatta. Majd ahogy mindenkinek neki is egy bonyolult serdülőkor következett, ami úszásban különösen a lányokat érinti súlyosabban, és itt a mentális zavaroktól kezdve, a testsúlyán kezdve, a munkához való, az iskolához való viszonyulása mindennel probléma volt. De hát ezzel vannak itt sokan, és hát az edzője a Jansi Kárpádnak a segítségével túllettek ezen, és tavaly már látszott, hogy Covid ide, Covid oda, azért valóban belőle se szállt ki a tehetség, és egyre reménykeltőbb volt, és hát idén ugye volt egy Európa-bajnokság májusban Madeirán, ott már aranyérmeket nyert, ott már az látható volt, hogy azért a dobogós helyezés itt nem irreális elvárás. A győzelemről tudnék most sokat beszélni, nem akarok senkit untatni, de azért van egy olyan klasszis ebbe a kategóriába, aki a megúszta legjobbját, az 4 másodperce jobb lett volna, de hát már túl van a zeniten, és a Zsófi is egy nagyot javított, tehát azért mondom ezt csak, hogy épp észre nem lehetett aranyba gondolkozni, de az ezüstbe azért bíztunk. És hát megtörtént a csoda, az új-zélandi versenyző, aki számtalan aranyérmet gyűjtött, fentebbi kategóriába is nyert, az ezúttal nem tündökött fényesen, a Zsófi pedig ott volt rajta. Ugye ez az új-zélandi lány vezetett 50 méternél. Ahogy mondta korábban, az elhunyt Széles Sándor, aki a Gyurta Dani edzője volt, szóval a kiélezett helyzetek azért büntetik az edzetlenséget. A Zsófi pedig nagyon edzett, nagyon komoly edzésprogramokon, edzőtáborokon van túl, és bomba formában versenyez Véganba, odáll egyéni csúcsot úszik. Úgyhogy ez egy ilyen katartikus élmény volt számomra, és példaként állítható nem csak fogyatékkal élőknek, hanem épeknek is, hogy kell kezelni azt, amikor az ember válságban van, és hova lehet eljutni, akkor ha valaki tudatosan és módszeresen készül. A Biancával ilyen tekintetben kevesebb volt a gond. Ő is a Rióban már érmes volt egy ezüst és egy bronzérme, de hát már világ és Európa bajnokként nyilvánvalóan nem állíthatott más, mint az, hogy beteljesíti a pályafutását. Viszont a legutóbbi világbajnokságon 19-ben egy századdal kikapott az egyik riválisától, aki szintén itt volt a döntőbe, de hát ő is kőkeményen végdolgozta az időszakot. Ők nagyon hasonlóan készülnek, mint az épek, amit kevesen tudnak. Ugyanolyan sokat edzenek, ugyanúgy járnak edzőtáborokba. A teljesítménye látszott, hogy nagyon kiegyensúlyozott, ő is az Európa-bajnokságon. Egy számára korábban idegennek tűnő 400 gyorson már majdnem világcsúcsot úszott, úgyhogy azért látszott, hogy benne van ez kőkeményen, ez a kiugró eredmény is. Hát beteljesedett a pályafutás, úgyhogy ennyibe különböző, de mégis hasonló a két lánynak a története.
Ők egyébként meglehetősen sokoldalú úszók, hiszen Konkoly Zsófia korábban 400 gyorson és 200 vegyesen volt ezüstérmes, Pabbianka pedig 400 gyorson. Ez ugye úgy lehetséges, hogy különböző sérültségi fokúak, tehát igen, más kategóriában versenyeznek.
Így van. Holnap még hátra van a Biancának a 200 vegyes, az szintén nem esélytelen, hogyha az éremeséhez viszonyítjuk. Tehát gyakorlatilag teljesen hasonló a repertoárjuk, a különbség az, hogy a Bianca 100 hátot úszik, a Zsófia pedig 100 pillangot, de a 400 vegyes, 200-os mind a kettő palettáján szerepel.
Egy harmadik magyar úszó aranyérmének is örülhettünk a napokban, méghozzá Illés Fanninak, aki a 100 méteres mellúszásban lett első. Ez mennyire volt meglepetés, vagy mennyire a realitás?
Hát a Fanni is világ és Európa bajnok volt, és világranglista vezetőként érkezett. Igazából a háromból ő volt az, aki abszolút favoritnak volt tekinthető. Gyakorlatilag ő neki volt az a helyzet, ami az épeknél a Milák Kristófnak, tehát ezt az aranyérmet, amikor Szabó László elnök azt mondta, hogy három kötőjel öt aranyérembe bízik, abba az Illés Fanni beszámolta. Nyilván nem volt kizárható a Biancának, a Zsófival nem számoltunk, de a Fanni abszolút esélyes volt. Neki korábban az okozta nehézséget, ezt megint hosszas lenne itt elmesélni, hogy kategóriákban sorolják a versenyzőket, de valahogy olyan volt a rendszer, hogy körülbelül 10 úszóból 5-nél vitatták a többiek, hogy abba a kategóriába való vagy nem. És az utolsó két évben, két évvel ezelőtt a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság utasítására úszásban gyakorlatilag mindenkit újra kategorizáltak, és a Fanni végre abba a kategóriába került, ahová való, így már volt esélye küzdeni. Érdemes elővenni, ő már 12-ben volt paralimpián Londonban, hogy ott egy fentebbi kategóriába, ahol kevésbé sérültekkel versenyzett, mint amilyen ő, hogy szerepet, mit mondott, azt csak csöndbe jegyzem, érdemes azt is meghallgatni, hogy én erre hogy reagáltam, végül is ezt a jövőt vizionáltam, ami utána következett.
Mit jelentenek egyébként ezek az egyes kategóriák, tehát mit jelent az S4, vagy éppen az S9, az S10?
Az S-sel jelölik a fizikai sérültséget, és az egyes a legsérültebb, a tízes pedig a legkevésbé. Vannak látássérültek, ők, nekik három kategóriájuk van, az egyik a teljesen vakok, akik nem látnak, de nekik olyan szemüvegbe is kell úszni, amibe ön se és én se látnak semmit, és a végén azt be kell mutatni a versenybírónak, és abban csak fényt és árnyat látnak, akkor már kizárják őket, tehát elvileg mi is fölvehetnénk, mi se látnánk benne semmit. Az a legtisztább egyébként, azt kell mondjam, és csoda, amit ezek művelnek. És van a úgynevezett gyengéllátók, azok a két kategóriája is van, én a magam részéről ezt eléggé vitathatónak tartom. És van egy úgynevezett enyhe szellemi fogyatékosok kategóriája, ez a 14. tehát 14 kategóriába versenyeznek. De hát itt is, hogy mondjam, szóval 2000-ben Sydney-ben volt, hogy a értelmi fogyatékos kosarat a spanyolok nyerték, aztán azt hiszem a németek kompjútere bebizonyították, hogy olyan figurákat játszottak, hogy nem lehetnek értelmi fogyatékosok. El is vették az aranyérmüket, és két paralimpiáról ki voltak tiltva. 12-be jöhettek vissza, és azóta szerepelnek a paralimpia programjába, és nyilván sokkal szigorúbb metodussal ellenőrzik őket. Őket egyébként minden verseny előtt.
Milyen egyébként a tokiói paralimpia hangulata nézők nélkül?
Hát ugyanaz, mint az épeknél. Hát ők is szeretik a nézőket, és noha nálunk, amikor van egy-egy ilyen verseny, egy-két néző jön-megy az uszodába, azért ennek bizonyos országban nagyon erős kultúrája volt, és ezek közé is kimagaslott a London, ahol ugyanolyan teltházal ment, tehát a 12-es londoni paralimpiára 2011. decemberére a kerékpárra és az atlétikára már nem lehetett jegyet kapni, meg az úszásra sem. Tehát ott végig teltházal ment, Rióban is rengetegen voltak kíváncsiak, azt kell mondjam, hogy tömegek, és hát itt Japánban is nagyon erős kultúrája van, de hát miután nem lehetnek nézők, ez most nem nyilvánulhat meg. Egyébként viccesen szokták mondani a parások, hogy ugye a paralimpia főpróbája az olimpia, mert hát ugyanazokon a helyszíneken zajlanak a versenyek, és ugyanabban a faluban laknak.
Sós Csabát, a magyar úszó és paraúszó válogatott szövetségi kapitányát hallották. Az elmúlt hétvégén aranyérmet nyert Olasz Anna, a Nemzetközi Úszószövetség nyílt vízi úszó világkupa sorozatának macedóniai állomásán, az Ohridtóban rendezett 10 kilométeres viadalon. A tokiói olimpián negyedik helyezett versenyző 7 év után nyert újra világkupa versenyt, a férfiaknál pedig az ötkarikás ezüstérmes Rasovszky Kristóf ezúttal negyedikként ért célba. Olasz Annát először a macedóniai versenyről kérdeztük.
Tudtam, hogy egész évben már nagyon-nagyon jó formában versenyeztem, ez ugye a szezonnak az eredményén is látszott. Úgy voltam vele, hogy tényleg az olimpia után sem romlott a formám, ezt azért az edzésekkel lehetett látni, úgyhogy elég magabiztosan álltam neki ennek a versenynek, és igazából végig sikerült a taktikámat betartani, úgyhogy valószínűleg ennek volt köszönhető.
Milyen körülmények várták önöket egyébként Macedóniában?
A vártnál kicsit nehezebbek voltak a körülmények, hiszen egy tóban rendezték a versenyt, itt általában az eddigi versenyek, ez volt a harmadik versenyem talán Macedóniában, mindig teljesen nyugodt volt a víz, semmilyen hullám nem volt, azonban most az utolsó két nap is már délutánonként eléggé felerősödött a szél, és nagyon nagy hullámok lettek, és ez a versenyen sem volt másképp. Szerencsénk volt abból a szempontból, hogy úgymond csak az utolsó két körbe lettek ilyen méteres hullámok, azonban ezek a hullámok, valamint az, hogy tényleg teljesen naplementében, tehát 7 órakor fejeztük be a versenyt, naplementében kellett úszni, azért a látási körülményeket rendesen megnehezítette, de úgy voltam vele, hogy minden nehezebb nekem annál jobb, úgyhogy igazából ez ismét csak bejött.
Tulajdonképpen végül magabiztosan tudott győzni, a táv második felében végig vezetett. Mennyire kellett azért odafigyelni a riválisokra?
Azért nem szeretem soha alulbecsülni a riválisaimat, azért nem is tudhattam, hogy ki mennyire készült erre a világkupára, hiszen én az olimpia óta azért nyilván visszafogottabban edzettem, tényleg már csak napi egyedzésem volt, nem voltak kondik, úgyhogy én sem voltam benne biztos, hogy milyen formában vagyok. A többiek meg akár, akik nem jutottak ki az olimpiára, készülhettek volna erre a versenyre is, tényleg úgy, hogy ez a fő versenyük idén. Úgyhogy semmiképp nem akartam őket leírni vagy alábecsülni, de azt tudtam, hogy van egy-két olasz és német lány, akik mindig nagyon jó versenyzésre képesek, úgyhogy úgy álltam oda hozzá, hogy ha mellettük vagy éppen előttük úszok, az már egy nagyon-nagyon jó jel, és igazából éreztem, hogy a végén nem tudnak megelőzni, még akkor is, ha én mentem a versenynek a kétharmadát elől, úgyhogy akkor úgy voltam már vele, hogy az utolsó 500 méteren éreztem, hogy még egy picit sikerülés őket leszakítani, úgyhogy igazából ez volt a célom, hogy végig előttük maradjak.
Önnek egyébként mennyit számított, hogy ezt a versenyt megrendezték? Ugye a sorozat számos állomását törölték, vagy igen bizonytalan a rendezés?
Igen, nekünk sajnos az a COVID-helyzet ez extra megnehezíti a dolgunkat, hiszen a legtöbb versenyt azért olyan helyeken szeretik rendezni, ahol tényleg jó idő van, kicsit messze van, tehát kevesebb európai versenyünk van, úgyhogy nagyon örültünk, hogy ezt a versenyt legalább meg tudták tartani, hiszen revesgetik itt a híreket, hogy nem is lesz több versenyünk idén, és már így is rengeteget eltöröltek, úgyhogy az a tény, hogy ez a második világkupa idén az nagyon furcsa, hiszen tavaly évet leszámítva, ahol ugye összesen egy verseny volt, azért így augusztus végére egy 5-6 világkupa verseny már leszokott lenni. Úgyhogy ez mindenképp furcsa szituáció volt, azért nagyon örültünk, hogy legalább ez az egy verseny összejött.
Az elmúlt 3,5 hónapban szerzett itthon egy Európa bajnoki ezüstérmet, aztán Tokióban negyedik lett, most pedig itt ez a világkupa siker. Élete formájában van?
Azt kell, hogy mondjam, hogy igen, legalábbis az, hogy eddigi karrieremnek a legsikeresebb szezonja. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg ez egy olyan forma, amit eddig csak reméltem, hogy összejön. Azt tudtam, hogy megdolgoztam érte, de valahogy eddig soha nem jött ki ennyire jól a lépés. Úgyhogy végre tényleg beérett a sok munkának a gyümölcse, de azért szeretném azt remélni, hogy ennél még van egy picit feljebb.
Hol lehet az a feljebb?
Hát remélem, majd Párizsban kiderül.
Korábban többször is beszélt arról, hogy az olimpia után gondolja majd végig, hogy hogyan alakulhat a folytatás. Aztán ugye elcsúszott egy évvel az olimpia, jött ez a speciális helyzet, amely mindenkinek nyilván nehéz volt. Mikor döntött el, hogy Párizsban is biztosan ott lesz?
Azt hogy nem hagyom abba az úszást, ezt már az Európa-bajnokság után eldöntöttem, hiszen az is már egy olyan eredmény volt, aminek nagyon-nagyon örültem, és úgy gondoltam, hogy azután, az eredmény után tényleg butaság lenne a bajni, főleg úgy, hogy továbbra is szeretek úszni, tehát a motiváltságom mindenképp megvan. De azért még az olimpiai kijutáshoz kötöttem azt a jövő évi, hogy folytatom-e tényleg még egy évvel a karrieremet. Aztán ugye ilyen jól sikerült a többi verseny is, és mivel hogy eldöntöttem, hogy már egy évet biztosan úszok, ezért az olimpiában csak tényleg megerősített. Most is azt mondom, hogy egy éves ciklusokban gondolkozok, hiszen azért az élsportban, főleg ennyi idősen azért nagyon sok minden történhet, de most, hogy egyre többet megkapom a kérdést Párizzsal kapcsolatban, és én is belegondolok, hogy tényleg már csak 3 évre van, nagyon hosszú 3 év lesz, de sokkal könnyebb ebbe belegondolni, mintha 4 év múlva lenne, hiszen nekünk a 2023-ban már olimpiai kvalifikációs világbajnokságunk van, az meg tényleg már abszolút belátható időn belül van. Úgyhogy igazából most azt mondom, hogy igen, neki megyek Párizsnak.
Hogyan építi fel ezt a következő évet? Jövőre lesz ugye világbajnokság is, és Európa-bajnokság is.
Igen, az úgy gondolom, hogy ez is nagyban közrejátszott abban, hogy ezt mondom, hogy ilyen gyorsan el fog telni az időszak, hiszen jövőre 2 világversenyünk is lesz, ami nálunk ugye nem megszokott, hiszen egy évben csak vagy EB, vagy csak VB van. Úgyhogy 2 ilyen fontos verseny, az mindenképp fel fogja pörgetni az eseményeket. Igazából most decemberig nyilván edzeni fogok, meg készülök, már remélhetőleg decemberben még lesz 2 világkupa versenyünk, de az biztos, hogy kisebb nyomással és kevésbé lesz, inkább azt mondom, hogy feszített a tempó, mint az olimpia előtt, hiszen akkor tényleg csak az olimpia létezett számomra, meg az olimpiai válogató verseny, és így a, nyilván a szociális életemet is háttérbe szorítottam. Minden élsportoló tudja, hogy hogyan él az olimpia előtt, ez rám is jellemző volt. Szeretnék most egy kicsit több kikapcsolódást megengedni magamnak, és úgy gondolom, hogy erre szükségem van ahhoz, hogy januártól ugyanolyan frissen tudjak nekiállni az edzéseknek, mint ahogy idén is tettem. És akkor májusban nekünk világbajnokság van, tehát januártól kezdve szokás szerint edzőtábor hátán lesz, remélhetőleg egy jó pár verseny is még közben jön, és augusztusban pedig Európa-bajnokság, szóval igazából augusztusig folyamatosan edzőtáborokra és versenyekről fog szólni az életünk.
Egyébként nyílt vízi úszásban hogyan néz ki egy-egy nap edzés programja, és mennyire maradt tér a nem vízi edzésekre, tehát a szárazföldi vagy kondi edzésekre?
Általában reggelente 2,5 órát úszunk, délután 2 óra mondjuk 15 percet, és a 2 között szokott lenni a reggeli edzés után 1 órás, 1,5 órás kondit. Ez az edzőtáboros programunk, és akkor heti összesen 10 edzés van. Szerdán és szombaton egyszer úszunk, a vasárnap pedig nincsen edzés. A hétfőkelt csütörtök pénteken pedig ugye ez a dupla edzés van. A mostani időszakban, amikor mondom, már csak napi egyszer úszok, akkor általában reggel szoktam edzeni, akkor mondjuk egy 3 órát, és délutánonként, hogyha olyan időszakban vagyunk, akkor van a kondi, de az is egy kicsit rövidebb. Úgyhogy nagyjából így néz ki, amikor tényleg az évnek a 2/3-ában, vagy inkább 3/4-ében nagyjából olyan napi 16-18 kilométert úszunk. Ha edzőtáborban vagyunk, akkor gyakorlatilag reggel 7-től este 7-ig tényleg csak enni és egy 2 órás alvással van idő az edzések mellett, azért ez rendkívül kimerítő. Veleg úgy, hogy elmegyünk egy évben akár 3-4 ilyen 3 hetes edzőtáborba is, úgyhogy ezért is mondom, hogy szükség van arra, hogy az évnek legyenek egy kicsit lájtosabb időszaka is, mert ezt az év 365 napja nem lehetne szerintem csinálni, legalábbis nem ilyen szinten.
Ön egyébként mekkora hangsúlyt fordít a regenerálódásra, vagy éppen az étkezésre, tehát azokra a háttértényezőkre, amelyek azért az élsportban az elmúlt évtizedekben gyakorlatilag egyre inkább előtérbe kerültek?
Én úgy gondolom, hogy azért idén töltem a 28-at, ez koromból is adódó, hogy minél több időt kell erre, és hát egyre több időt kell erre fordítsak. Az étkezésre mindig odafigyeltem, nagyjából 17-18 éves korom óta igazából tényleg figyelek arra, hogy mit teszek, egészségesen étkezek, nem követek semmiféle nagyon komoly diétát, szimplán az egészséges étkezést tartom fontosnak, és ez, amit így a felkészülés során abszolút alkalmazok. Elég édesszájú vagyok, úgyhogy ez néha nehezemre esik, de azért ezt is elég jól tudom szerencsére kontrollálni. És a regenerálódás, hát masszázs, és heti egyszer, de kétszer is néha edzőtáborokban főleg, de mindenképp szüksége van a testemnek, valamint az alvásra is nagyon odafigyelek.
Korábban beszéltünk már arról, hogy azért itthon egyre népszerűbb lett az elmúlt 10 évben gyakorlatilag lépésről lépésre a nyílt vízi úszás, és azért vannak riválisok. Mire számít ebben a párizsi ciklusban? Hányan akarják majd megszorítani vagy megelőzni a hazai mezőnyből?
Biztos vagyok benne, hogy sokan. Úgy gondolom, hogy tényleg az utánpótlás nagyon-nagyon jó kezekben van, és nagyon jó úton halad afelé, hogy becsatlakozzanak a felnőtt mezőnybe. Azért idén is a Rohácsékával kellett megküzdenem azért, hogy kijussak az olimpiára. Sokszor szoros csatákat vívunk, úgyhogy már ő is bejelentkezett erre a pozícióra, de a mostani ifik közül is látok egy-két olyan lányt, akinek mindenképp esélye lesz arra, hogy ilyen szintet képviseljen. Én nagyon remélem, hogy lesz még mellettem egy olyan lány, aki tud kvalifikálni az olimpiára, hiszen a 23-as világbajnokságról akár 2-n is kijuthatunk. Nagyon-nagyon jó lenne, hogyha esetleg 2 fiú, 2 lány kijutna Magyarországra, szerintem hatalmas fegyvertény lenne.
Ön mellett ugye Rasovszky Kristóf is szállította a sikereket az elmúlt években is, együtt utaznak, sokszor együtt is készülnek. Hogyan képzeljük el az önök együttműködését?
Rasovval nagyon jobban vagyunk most már, szerintem 4 éve talán, hogy minden versenyen ő is ott van. Tényleg, mint legjobb férfi és legjobb női versenyző itthonról, ugye a világkupa versenyeken mi ketten szinte mindig részt veszünk. Tényleg nagyon sok időt töltünk együtt, támogatjuk egymást, mind szellemileg, mind abban is, hogy tudunk együtt edzeni, hogyha arról van szó, nyilván azért nekem vele elég nehéz tartani a lépést, de így a versenyek előtt tökéletes edzőpartner, akkor már ugye nem, akkor már inkább a pihenési a főszerep, mint a komoly tempódiktálásé. Én úgy gondolom, hogy tényleg nagyon jó hullámhosszon vagyunk, és a medencén kívül is nagyon jó barátok vagyunk, ami mindenképp segíti a munkánkat így együtt.
Egy-egy tanáccsal is tudják egyébként segíteni egymást? Azért mégsem egyszerre szoktak lenni a női, illetve a férfi versenyek.
Igen, mindenképp, hogyha valamelyikünk korábban úszik, akkor elmondja, hogy mit tapasztalt a versenyen, valamint mindig megbeszéljük, hogy a verseny előtti edzéseken, hogy melyikünk mit látott a pályán, meg a versenyek után is, hogy ez a verseny éppen hogy alakult, mi történt a mezőnyben, ki mit tud az ellenfelekről. Úgy gondolom, hogy tényleg ilyen szempontból is nagyon jó partnerek vagyunk.
Mennyire tudja építeni a civil életét ebben az időszakban?
Debrecenbe járok mesterképzésre, most tartok a felénél, tehát még 2,5 éven van hátra. Nyilván, mint ahogy beszéltük is, nem voltam benne biztos, hogy még úszni fogok az olimpia után, úgyhogy mindenképp szerettem volna, hogy legyen úgymond egy papír a kezemben, mikor befejezem az úszást az amerikai diplomám mellé. Én nagyon örülök neki, hogy elkezdtem ezt az egyetemet, hiszen ez a sportközgazdaságtan, ez nagyon érdekel, és úgy gondolom, hogy valami ezzel szeretnék majd foglalkozni úszás után is. Az, hogy most még 1 évig biztos, de lehet, hogy 3 évig úszni fogok. Ez mindenképp ad egy kis plusz időt azzal kapcsolatban, hogy tervezgessem a jövőmet, és alakítsam ezt a pályát is, hiszen nem szeretném úgy abba hagyni az úszást, hogy nincsen utána is egy tervem, mert nem szeretnék tényleg csak így a semmibe lebegni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy erre is abszolút tudok odafigyelni, és ez is igazából segít az úszásban, meg ad egy biztonságérzetet, hogy az úszás utáni időszakra is gondolok már.
Olasz Anna, világ és Európa bajnoki ezüstérmes nyílt vízi úszót hallották. Ezzel véget ért a vegyes úszás. Következő adásunkkal jövő csütörtökön este 7:30 után várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat megtalálják az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon. Kollégám Kalapos Mihály nevében is köszönöm figyelmüket, én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.